Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Múlt héten véget ért a tanítási év, és kezdetét vette az iskolákban a vakáció. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, Facebookon közzétett üzenetében úgy fogalmazott, több mint 1 millió diák számára vette kezdetét a nyári szünet egy rendkívüli tanév után, amely során embert próbáló kihívásokkal szembesültek az őket tanító pedagógusok és maguk a diákok is. A tárcavezető kiemelte, hogy a járvány megmutatta a magyar iskolarendszer a tanulók és a tanítók legnemesebb értékeit és hagyományait, ami által együttesen képesek voltak sikerrel venni a digitális átállás próbatételeit, valamint az online tér nyújtotta lehetőségek kihasználásával megőrizték saját intézményeik és ezáltal az egész ország működő képességét. Kásler Miklós azt írta, a köznevelés ezzel a helytállással hozzájárult a járvány harmadik hullámának letöréséhez. A családok helyzetének segítéséért, valamint a tanulók felzárkóztatása érdekében a nyári szünet első két hetében az iskolák első 8. évfolyamain megszervezik a gyermekfelügyeletet, ahol ezt a szülők igénylik. A június 29-ig tartó gyermekfelügyeleti időszak az általános iskolákat, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 5. 8. osztályait érinti. A felügyelet alatt napközi, szakkor, sportfoglalkozás, fejlesztő foglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő és felzárkóztató foglalkozás egyaránt szervezhető. Ha egy tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és ott gyermekfelügyeletben nem tud részt venni, a lakóhelyén működő iskola látja el a felügyeletet. Az óvodai feladatellátás a nyári időszakban is folytatódik. Az EMMI ezzel kapcsolatban külön levélben kérte az óvodák fenntartóit, hogy a pedagógusok szabadságolása és a nyári időszakra időzített esetleges felújítások, karbantartások elvégzése mellett is folyamatosan biztosítsák a gyermekek fogadását és nevelését. Az elmúlt napokban megjelent az Emberi Erőforrások miniszterének rendelete a 2021-22-es tanév rendjéről, amely részletesen tartalmazza a következő tanév főbb eseményeit, az érettségi vizsgák, az országos mérések és a tanítási szünetek ütemezését is. A szeptember 1-én induló új tanévben korlátozásmentes jelenléti oktatásra számítanak. A köznevelésért felelős államtitkár úgy látja, bár két járvány hullám is lezajlott, az oktatás egyetlen napra sem állt le. Maruzsa Zoltán szerint a következő napokban és a soron következő tanév elején is lehetőség lesz a diákok felzárkóztatására. Varga Mónika készített interjút Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral.
Nagyon nehéz évet tudhatunk magunk után, hiszen a járvány időszakában, ráadásul két komoly járvány hullámmal a hátunk mögött, azért azt elmondhatjuk, hogy ez a tanév minden volt, csak nem volt kiszámítható. Ezzel együtt is én arra nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon a köznevelés rendszerében az oktatás egyetlen napra sem állt le, vagy jelenléti formában, vagy a tantermen kívüli digitális munkarendben meg tudtuk szervezni az oktatás folyamatosságát. Nagyon büszke vagyok, és nagyon köszönöm minden pedagógusnak, minden intézményvezetőnek, akik az óvodákban, az iskolákban helytálltak ebben a nehéz időszakban. És bár azok az adatok még nem állnak rendelkezésre, hogy a tanév végével az évismétlések, az érettségi átlag eredmények milyen szóródást mutatnak, de én biztos vagyok abban, hogy ezek is azt fogják igazolni, hogy egy eredményes tanévet zárattunk.
Mennyire sikerült ebben az elmúlt egy hónapban, amikor visszatért a jelenléti oktatás, valamennyire felzárkóztatni a diákokat, akár tanulmányilag, akár az elmaradt közösségi élmények tekintetében?
Ugye a középiskolások esetén volt igazán hosszú az időszak, amit tantermen kívüli digitális munkarendben töltöttek, hiszen az ő esetükben november 11 és május 10 között kellett az életüket otthonról megszervezni és az oktatásban részt venniük, de biztos, hogy ez az utóbbi 5 hét, amit a középiskolások is az iskolában tölthettek, ezt a saját tapasztalatból is tudom, nekem is van 9-es gyermekem is, hogy hát nagyon nagy örömmel látták egymást, viszont ugye azt már az ősszel tapasztaltuk, hogy az átállások, leállások előtt is az augusztusban kiadott minisztériumi iránymutatásnak megfelelően az iskolák nagy erőkkel a kötelező tananyag tartalmakra fókuszáltak a tanítás során, pontosan azért is, hogy minél inkább a tanév tervezhetetlenségéből fakadóan ezeket igyekezzenek megtanítani és maguk mögött tudni. Így én azt tapasztaltam az utóbbi néhány napban, hogy legtöbb helyen azért igyekeztek irándulást szervezni, csapatépítőket szervezni. Rendkívül fontosak ezek is, hogy a gyerekek, a portáscsoport, barátok, osztálytársak között a kohézió erősítőtessen, így tudjanak a nyári szünetre elmenni, és szeptemberben új út erővel folytathassák majd az oktatást.
Akkor kell majd a felzárkóztatásra koncentrálni?
Azt gondolom, hogy igen, lesznek olyan helyek, ahol erre szükség lesz, egyes tanulók esetén biztosan szükség lesz. Ugye a magyar tanügyi szabályozás az nem egy-egy naptár évre szabályoz, hanem 4 éves ciklusokban, tehát az nincs kőbevésve, hogy mi az, aminek egy bizonyos tanévben kell megtörténnie, tehát lesznek az ősszel is olyan intézmények, ahol adott esetben egyébként elmaradt munkanapokat fognak majd pótolni az ősz folyamán. Nyilván annak függvényében, hogy az adott intézményben adott esetben hány nap esett ki az idei tanév során. De most is van erre lehetőség, hiszen a kormányzat elrendelte, hogy az 1-8 évfolyamokon szerdától, tehát most a tanévzárás követő naptól, június 29-ig még meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet, és ez egyben alkalmat kínál arra is, hogyha valahol egy adott intézményben szükség van arra, hogy néhány gyereket vagy gyerekcsoportot még behívjanak, szülők is ezt igénylik, látják ennek a fontosságát, akkor az ő esetükben még szervezhetőek ebben a következő 2 hétben is olyan felzárkóztató események, programok, csoportfoglalkozások, konzultációk, amelyek az ő felzárkóztatásukat tudják szolgálni. Ezzel természetesen adott iskola, adott pedagógiai program szerint és a szülőkkel egyetértésben tud, illetve tudott döntést hozni az elmúlt napokban.
A következő tanévben számolnak digitális oktatással?
Nagyon szeretnénk elkerülni, tehát jelenléti oktatásra készülünk, de azt megtanultuk ebben a járványidőszakban, hogy mindig okozhat a vírus meglepetést, úgyhogy természetesen, hogy Cromwell Olivért idézem, a puskaport a szárazon fogjuk tartani.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Különösen nehéz volt a most zárult tanév, így látja a pedagógusok szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa. Azt mondta, a digitális oktatás miatt külön órakeretre és finanszírozásra van szükség a diákok felzárkóztatása érdekében. Varga Mónika készített interjút a pedagógusok szakszervezetének elnökével.
Szinte az egész évre rányomta a bélyegét, hogy alig-alig találkozott a diák és a pedagógus személyes térben. Az online oktatás mindenki számára nagy kihívás volt. Akár diák, akár pedagógus, akár szülő. Hihetetlen módon helytáltak a kollégáink, és azt tudom mondani, hogy példát mutattak hivatástudatból.
Vannak a diákok, milyen állapotban vannak a kollégák? Ugye a teljesítést is megnehezítette a digitális oktatás, illetve hát mentálisan is nehéz volt.
Több mint 100 kollégát vesztettünk el a járvány időszakával. A gyerekek, amikor visszamentek a tanév vége előtt néhány héttel, azt tapasztalták, hogy a szeretett pedagógus nincs. Nagyon fontos lenne, hogy ezekben az esetekben segítséget kapjanak a diákok, és akár a tantestület tagjai is, hiszen az életüket áldozták ezek a kollégák azért, hogy sikeres tanévet zárhassunk. Pontosan tudták, hogy mit vállalnak, amikor bementek a személyes térbe oktatni. Mindenki tudta, mekkora veszélyt hordoz az, hogy egy 30-as osztálylétszámú közösségbe be kell menni védtelenül. Egy szál maszkban, egy kézfertőtlenítéssel.
A fejlődés tekintetében hogy állnak a diákok? A következő tanévben kell majd a felzárkóztatásra koncentrálni?
Mindenképpen. Megfogalmaztunk egy 12 plusz 1 pontos követelést a következő tanév indításához, és egyik kardinális pontja ez, hogy a koronavírus járvány okozta lemaradások miatt fel kell függeszteni a helyi tanterveket, és biztosítani kell, hogy a 21-22-es tanévben a pedagógusok és az oktatók, ők felzárkóztassák, és az igények, a gyerekek igényeihez mérten tudják felzárkóztatni a lemaradt leszakadt diákokat. Nagyon fontos, hogy ehhez órakeretet is kértünk, és finanszírozást is kértünk. Meg kell állni, ki kell deríteni, mennyi az elmaradás, és föl kell zárkóztatni, és a gyerekek mentális állapotát is föl kell mérni, és ezt is kezelni kell.
Többletforrásból indulnak idén-nyáron újra az Erzsébet táborok. Kalapos Mihály összefoglalója következik.
Idén minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés az Erzsébet táborok iránt, mondta a Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A nyári szünet 10 hetében 110 ezer gyerek töltheti a szünidőt ilyen táborokban. Annak érdekében, hogy egyetlen gyereket se kelljen visszautasítani, 500 millió forint többletforrást biztosítanak erre a célra.
Azért tartottuk fontosnak azt, hogy egyetlen jelentkezőt se kelljen visszautasítanunk, mert a családoknak nagy szükségük van arra, hogy ők is tudjanak dolgozni a nyári szünet időszaka alatt, és hogyha nem is ott alvós táborban, de legalább a saját lakóhelyükön a közelben napközis Erzsébet táborban tudhassák a gyermekeiket. Ez egyrészt biztonságot jelent, másrészt színes tartalmas programokat.
Időszak alatt felújították az Erzsébet táborokat, a Zánkait téliesítették is, Fonyódligetre pedig augusztus 1-től jurtatábort szerveznek. Hozzátette, a táborokra a mindenkori járványügyi szabályok irányadók, és garantálják, hogy csak olyan felnőttek vehetnek részt a táborokban, akiknek van védettségi igazolványuk. A családokért felelős tárca nélküli miniszter beszámolt arról is, hogy az erdélyi Erzsébet táborba az idén nem utaztatnak magyarországi gyerekeket, oda erdélyi magyar gyerekeket várnak.
Júliustól országszerte szervez nyári táborokat az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a kikapcsolódás biztosítása mellett figyelmet fordít a koronavírus járvány miatt lemaradt tanulók felzárkóztatására is. Rozgonyi Ádám kérdezte mindenről Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját.
A év iskolai tanév egy nagyon nehéz időszak volt a segélyszervezet életében, különösen is a családokkal és gyermekekkel végzett munkánkat kellett szinte teljesen újra gondolni. Ugye azt a célt tűztük ki, hogy nem engedjük el a rászoruló kezét a járványhelyzetben sem, és ez különösen is fontos volt a gyerekek esetében, és különösen is fontos volt azokban az időszakokban, amikor az oktatási intézmények átálltak digitális működésre, hiszen voltak olyan gyerekek, akik ezekben az időszakokban nagyon nehezen tudtak bekapcsolódni így a tanulásba. A segélyszervezet nagyon sokféleképpen igyekezett segíteni a gyerekeknek a felzárkózását. Volt, ahol eszközöket adtunk, volt, ahol internetet biztosítottunk, volt, ahol kinyomtattuk a házi feladatot és elvittük a családnak, volt, ahol az étkezésben, élelmezésben volt szükség segítségre, de még így is egy ilyen hosszú időszak után nagyon sok lemaradással szembesülünk azoknak a családoknak az esetében, akik eleve nehéz helyzetben voltak, és azoknak a gyerekeknek az esetében, akik hátrányos helyzetűek. Ezért ez a nyár, ami most kezdődik, ez a vakáció, ez picit más lesz, mint a megszokott, és a felzárkózásról is fog szólni a pihenésen kívül.
Milyen adománygyűjtés zajlik a következő néhány hónapban?
Az Ökumenikus Segélyszervezet már májusban elindította a felnőtlen gyermekkor elnevezésű adománygyűjtését. Ez részben a nyári gyermektáborokat támogatja, részben pedig az azon túli munkánkat, ami egész évben zajlik a rászoruló gyerekek felzárkózásának az érdekében. Ami különösen is fontos időszak az most a nyár, ilyenkor indulnak el a segélyszervezetnek a gyermektáborai, és ahogy említettem, ezek a gyerektáborok most nem csak az élmény szerzésről és a pihenésről fognak szólni, bár az is nagyon fontos, mert ott is van mit behozni egy ilyen részben bezártságban töltött esztendő után, de a játék és móka mellett most nagyon fontos lesz akár a tantárgyi felzárkózás, akár a különböző fejlesztő foglalkozások. Ennek érdekében lesznek bentlakásos táboraink is, és lesznek napközis táboraink is, és mind a kettőben nagy szerepe van az adományozóinknak, hiszen mi akkor tudunk ilyen táborokat szervezni, hogyha el mögött mindig van egy összefogás, és erről is szól az adománygyűjtésünk, az adományvonalunkon, illetve a honlapunkon is.
Személyesen is meg lehet tenni, gondolom, a felajánlásokat, vagy ugye a telefonhívás által, de mennyire nehéz összefogni ezt a gyűjtő munkát? Nyilván egy ilyen országos jelenléte van szükség most is, és összehangolni esetleg azt, hogy a munkatársaknak is szükségük van a pihenésre.
Ami az adománygyűjtést illeti, itt nagyon kényelmes eszközök állnak most már rendelkezésünkre, hiszen akár a 1353-as adományvonal, akár az online adományozás nagyon megszokottá vált már a járvány előtt is, és a járvány alatt ez csak tovább erősödött, hiszen az emberek talán még jobban megszokták azt, hogy online intéznek dolgokat, így például adományozni is csak egy bankkártya kell hozzá, és az ember néhány klikkel el tudja jutatni az adományát például a segélyszervezet.hu-n. Ami pedig a munkatársaknak a leterheltséget illeti, itt egy nagyon fontosat kérdezett, hiszen valóban itt a munkatársak is nagyon elfáradtak ebben az időszakban, tehát igyekszünk valahogy együtt megoldani azt, hogy legyen idő a pihenésre, de ugyanakkor pedig a nyáron azt az esélyt meg tudjuk adni a látókörünkben élő családoknak, gyerekeknek, hogy a felzárkózásra valóban kapjanak lehetőséget, esélyt, például a gyerektáborokban, vagy az egyébként ilyenkor is zajló rendszeres foglalkozások keretében.
20%-kal magasabb a táborfoglalások száma idén 2020-hoz képest, így mintegy 190 ezer gyermek nyaralhat legalább egy hetet. A táborfigyelő.hu ügyvezetője Tóth Béla Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
Egy hatalmas rohamot és dömpinget hoztak össze a tábor jelentkezések piacán, ami azt eredményezte, hogy 20%-kal magasabb a táborfoglalások száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, aminek eredményeként 190 ezer gyermek táborozhat legalább egy hetet a vakáció ideje alatt. Ez egy nagyjából 80-85%-os foglaltságot jelent a táborokban, ami már rentábilissá teszi a táborszervezést, ami azt jelenti, hogy a következő években is ugyanilyen nagy széles kínálat választhatnak majd a szülők. Még most is van hova jelentkezni nálunk a táborfigyelőnél. Közel 1000 tábortúrnus közül tudnak választani. Csak annyit érdemes minél előbb megtenni, hogy minél előbb foglalkozni a témával és jelentkezni, ugyanis a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai azok nagyon gyorsan betelnek.
Inkább a napközis táborokat, vagy inkább az ottalvósokat választják a szülők?
Mi most azt látjuk, hogy többen választanak napközis tábort, ez azt jelenti, hogy nagyjából a jelentkezések 55%-a. Viszont látszik egyfajta visszarendeződés, a koronavírus előtt nagyjából fele-fele arányban volt ez a megoszlás a tábor kategóriák között. Most már egy picit közelítünk ugyanebbe az irányba, illetve az is látszik, hogy a tábor tematikákat tekintve a legtöbb gyermek sporttáborokban vakációzik, de kaland és angol táborokat is nagyon sokan választanak, és kézműves, illetve lovas, vagyis ilyen hagyományosoknak számító témákat és extrém témákat, vagy különleges témákat is szívesen választanak a gyerekek és szüleik. Ilyenek például a jobbagyféltek és fejlesztő rajztábor, vagy éppen a dzsungel körülmények között szervezett katonai tábor, illetve a témát tekintve újdonság az idei évben, hogy megjelentek az úgynevezett New Tech táborok, amelyek haladva a korral a legmodernebb technológiák használatára tanítják a táborozó gyerekeket, mint például drón programozása vagy mesterséges intelligencia, alkalmazásfejlesztés és robotika.
Mennyibe kerül egy napközis tábor országosan?
A jó hír az a tábor árakat tekintve a szülők szempontjából, hogy a tavalyi évhez képest nem változtak az árak, úgyhogy egy hetes napközis tábor az 35 ezer forintba kerül átlagosan, míg egy ottalvos táborért 56 ezer forintot kérnek el a táborszervezők. Viszont fontos azt tudni, hogy hatalmas és nagyon széles az ár olló a táborok piacán. Van nálunk a táborfigyelőnél olyan ottalvos szupertábor, akikkel évek óta együtt dolgozunk, és nagyon szeretik a gyerekek, és 26 ezer forintba kerül, de olyan is, ami 300 ezer forintba. Viszont nekem annyi lenne a tanácsom, hogyha tehetik a szülők, akkor ne csak ár alapján, hanem ár érték alapján válasszunk tábort. Ja, attól az értékes egy tábor, hogy minél több programja van, minél több impulzus és élmény éri a gyerekeket. Ez minden évben fontos, de egy ilyen korlátozásokkal, digitális oktatással, vagy éppen maszkviseléssel terhelt időszak után még inkább hangsúlyos. A tábor minősítő nevű szolgáltatásunkat, weboldalunkat, az 2019 év végén indítottuk el, és azóta folyamatosan vizsgáljuk be a táborokat. Ugye itt több mint 300 kérdésre kérünk választ a táborszervezőktől, beleértve az egészségügyi és biztonsági szabályok betartását, vagy éppen a programoknak a minőségét, az, hogy hány pedagógus van, olyanba is belekérdezünk, hogy milyen matracon alszanak a gyerekek, ez milyen típusú, milyen vastag. Amely táborok ezeken a kérdéseken, ezen a minősítésen átmennek, ők kapnak egy sátras logót, és ahol a szülők ezt a fajta sátras logót látják, tudják akkor, hogy egy független, objektív szakértő által bevizsgált táborról van szó, és hát látszik, hogy a szülők egyre többen keresnek ilyet. A jelentkezések közel 5-e, 16%-a már a tábor minősítő által bevizsgált táborokban valósul meg.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!